Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Budai Vár oroszlános udvarában ünnepélyes katonai ceremónia keretében Sólyog Tamás köztársasági elnök fogadta Xi Jinping kínai államfőt. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is. A plenáris találkozón a kínai elnök kijelentette, a két ország közötti együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom. Egy magyar közmondást is idézett, miszerint bajban ismerszik meg az igaz barát. Sólyog Tamás ezzel kapcsolatban felidézte Magyarország alaptörvényét, amely kimondja, tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ összes nemzetével. Magyarország a kelet-nyugati együttműködésben nem veszélyt, hanem lehetőséget lát, ezért hazánk továbbra is kész arra, hogy hidat képezzen kelet és nyugat között, tette hozzá. Ismertették, hogy a gazdasági kapcsolatok erősödésének gyakorlati megvalósulása, a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése és az, hogy hamarosan 7 kínai nagyvárosba indul közvetlen légijárat Budapestről, továbbá hazánk kezdeményezettje lett Kína vízummentességi programjának. Magyarország fontos lépéseket tett a zöld elektromos autóipari átállás területén, melynek további lendületet ad, hogy a kínai BYD, a világ legnagyobb elektromos autógyártója, az első európai autógyárát Szegeden hozza létre. A CATL 3000 milliárd forint értékű debreceni befektetése pedig hazánk történetének eddigi legnagyobb zöldmezős beruházása. A hivatalos látogatás végén a kínai államfő meghívta a magyar köztársasági elnököt Pekingbe. A meghívást Sólyog Tamás elfogadta. A NATO ukrajnai missziója fegyverek szállítását és katonai kiképzést jelent, a következő 5 évben is harcokra számítanak, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kabinet továbbra is úgy véli, nem lesz megoldása a konfliktusnak a csatatéren, ahol már 800 ezer ember vesztette életét. Gulyás Gergely hozzátette, hogy egyébként az Észak-Atlanti Szövetség lojális partnerei vagyunk, tartjuk a védelmi kiadások GDP arányos szintjét is. A kínai elnök budapesti látogatásával kapcsolatban közölte, elsősorban gazdasági jelentősége van a találkozónak. Még 20 éve messze le volt maradva Kína az Unióhoz képest, addig ma már magasabb a gazdasági teljesítménye. Magyarország a nemzetközi kapcsolatokban a konnektivitás elvét vallja, fejtette ki. Gulyás Gergely elmondta, sikerült letörni a háborús inflációt, 3,6%-ra zuhant az vissza márciusra, 2024 a növekedés újraindításának az éve, és ezt az első negyedéves adatok is alátámasztják, tette hozzá. A magyar növekedés az uniós éllovasok közé tesz minket, 2025-ben a 4,1%-os GDP bővülés is reális lehet, jelezte. 63 milliárd 400 millió forintot fordít a kormány a kórházak adósságrendezésére, de idén még szükség lesz egy hasonló döntése, fogalmazott a miniszter. A kórházi várakozási idő az utóbbi időszakban jelentősen csökkent, de az a cél, hogy a kormány további javulást tudjon elérni, fejtette ki. Magyarország kész hozzájárulni minden olyan kezdeményezéshez és erőfeszítéshez, amely elvezet a békéhez. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök, amikor telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Az ukrán elnök az ex-közösségi portálon a tegnapi megbeszélés után azt írta, meghívta a magyar kormányfőt a jövő hónapban Svájcban rendezendő békecsúcs találkozóra. A kormányinfón elhangzott, Orbán Viktor megfontolja a részvételt, bár sok értelme nincs egy olyan csúcsnak, ahol Oroszország nem lesz ott. Szó volt arról is, hogy a kisebbségi jogok 2015 előtti állapotának helyreállítását akarja Budapest Kijevtől, amíg ez nem történik meg, addig nem lehet szó Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról. Orbán Viktor a Fidesz elnöket telefonon tárgyalt az észak-macedóniai választásokon nagyarányú győzelmet arató párt elnökével, Krisztián Mickovszkijjal, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő gratulált a szkopjei jobboldali erők nagy győzelméhez, kifejezték szándékukat, hogy a kormányalakítás után minden eddiginél magasabb szintre fejlesztik a két ország kapcsolatait. A már befogadott CSOK plusz kölcsönkérelmek összege meghaladja 83 milliárd forintot, közölte a kormány szóvivő a kormányinfón. Vitályos Eszter elmondta, több mint 3100 család érdeklődött már a termék iránt, és az egy igénylőre jutó átlagos kölcsönösszeg 26 millió forint. Ez már majdnem kétszerese a korábbi csoknak. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de gomoly felhők képződnek, legfeljebb néhány helyen fordulhat elő futó zápor, többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 7-8, napközben aztán 22-23 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Az életszentség útját járta Carlo Caretto. Olaszország nagyfia, akit az isteni gondviselés csodálatos úton vezetett el a lelkélet magaslataira. Saját bevallása szerint háromszor hívta őt az Úr. Először 18 éves korában. Egy kis faluban tanítóskodott. Éppen a nagybőti szentbeszéd sorozat idején, amelyet mint tanítónak illet végighallgatnia. Halálosan unta, de amikor a végén letérdelt gyónni, az öreg missziós atya előtt érezte, hogy Isten átvonul lelke mélyén. Ezt írja Carlo Caretto, attól a naptól kezdve tudtam, hogy keresztény vagyok. Életem teljesen megváltozott. A második hívást 23 éves korában hallotta. Éppen azon gondolkodott, hogy megházasodik. Útja egy elhagyott templom mellett vezetett. Betért imádkozni, és ekkor ezt hallotta lelkében. Ne házasodj meg, ajánld fel nekem az életedet. Én leszek a te szerelmed örökre. Elhatározta tehát, hogy egész életét az egyház szolgálatára szenteli. Így lett az Olasz Katolikus Akció ifjúsági szervezetének legismertebb vezetője. Szervezett, írt, utazott, gyűléseket tartott. 44 éves, amikor az Úr harmadszor is szólt. Hagyj el mindent, jöjj velem a sivatagba. Most már nem a tevékenységedet akarom, hanem imádat és szíved szeretetét. 1954. november 4-én egyik napról a másikra nyomtalanul eltűnt. Afrikába ment, és belépett Jézus kis testvérei közösségébe. Nem ismerte Charles de Foucault atyát, soha nem is olvasta rendje szabályzatát, de Isten megnyugtatta, ez a te utad. Ekkor kezdődik el szent élettörténete. A Szahara mélyén egy öreg, már 20 éves ottani tapasztalattal rendelkező novícius mester ezt mondja neki, Carlo, el kell szakadni. És ő megtette. Egy vastag füzetbe volt beleírva több mint 1000 levél cím, barátai, ismerősei címe. Egy homokdom tövében elégette. Meghozta a legnehezebb áldozatot is. Többé senkivel sem tudott a sivatagból kapcsolatot teremteni. Két társa maradt, Isten és a csend. Szívét ehhez a kettőhöz szoktatta. Bőtölt, imádkozott, elmélkedett. Jöttek a lelki megpróbáltatások, a lelki szárazság hosszú évei. Egyetlen támasza a hit maradt, rádöbbent a maga semmiségére. Az oltári szentség volt a legnagyobb gazdagsága. Teljesen átadta magát a szentségi Jézusnak, egyesült vele. Útjai során megismerte a Szahara legszegényebben szülötteit is. Főzött nekik, gyógyítgatta őket, odaadta saját vízkészletét, kenyerét. 10 év múlva aztán elöljárói akaratára visszatért Olaszországba. Megrohanták ismerősei, barátai. Hallani akarták. Megszületett első könyve. Ennek nyomán még többen keresték, fiatalok, lelki hajót öröttek, szeretetre szomjazók. Hogyan adja magát ennyi embernek? Útja nem volt könnyű. Sokan nem értették különleges hivatását. Része volt félreértésekben, támadásokban. Ekkor írta a következőket. Az ember szolgálata a legkönnyebb, és ugyanakkor a legnehezebb dolog. Az ember egészen ember, legyen bár szent vagy bűnöző, amerikai vagy kínai, arab vagy zsidó, fehér vagy fekete, klerikális vagy antiklerikális. Ha képesek volnánk arra, hogy Isten segítsége nélkül és Krisztus szeretete nélkül szeressük embertársainkat, egészen önmagunk föláldozásáig felesleges lett volna a megtestesülés. De egyedül Isten segíthet minket, hogy szeressük az embereket, s egyedül csak Krisztustól tanulhatjuk meg ezt a nehéz leckét. Umbriában, egy 15. századi elhagyott kolostorban imaközpontot hozott létre, ahol bárki megállhatott egy időre, hogy imádkozzék, elmélkedjen, dolgozzék, hogy, most idézőjelbe téve, sivatagba vonuljon egy kis időre. A következőkben Carlo Caretto írásaiból idézek. A sivatag nem végleges hely, hanem csak útszakasz. Engem csak kemény fejűségemért vitt Isten a Szaharába. Számomra az volt szükséges. Nem mindegyikünknek ugyanaz az útja. Nem is mehet mindenki a sivatagba, ez luxus volna. Nem kínálhatunk fel egy családanyának egy mini kolostort, vagy egy mini sivatag közepén valamit, egy gyári munkásnak egy szaharai lelkiutazást, de az Istennel megélt bensőséges magány lehetőségét mindenkinek meg kell találnia. Programot is ad, naponta egy órát, havonta egy napot, évente 8 napot. Ilyenkor el kell hagyni mindent, hogy egyedül legyünk Istennel, hogy Jákob példájára megküzdjünk vele, hogy hagyjuk magunkat szeretni, hogy tanuljuk a szeretet tudományát. A szegény kis teremtmény a szeretetre kapott meghívást, a tökéletes szeretetre, és az Isten szeretet alakít, hogy a keresztség kegyelme az érettségig nőjön bennünk. A bűn ellenállás ennek az átalakításnak. Az önzés megállni ember voltunknál, és megakadályozni, hogy megistenüljünk. Úgy kell szeretnünk, mint Jézus a Kálvárián, önmagunk végső odaadásáig. Emelje fel a kezét, aki készen áll arra, hogy így szeressen. A Kazalekkiói központban minden cella ajtajára ez van írva. Jézus Caritas, Jézus szeretet. Évente sok ezer fiatal fordul meg itt, köztük lázongók, kábítószer élvezők, az erkölcsi élet sebesültjei, alkoholisták. Gyógyításukra ez a receptje. Ha meg akarsz gyógyulni, egy éven át minden nap tölts egy órát az oltári szentség előtt. Ismerd el szegénységed, betegséged, és ismételgesd, irgalmazd nekem Jézus, bűnös vagyok. Hagyd, hogy Jézus közelsége áthasson, hogy szeretete meggyógyítson. Eddig az idézet Carlo Caretto írásaiból. Hallottuk, hogy az oltári szentség volt a legnagyobb gazdagsága. Teljesen átadta magát a szentség Jézusnak, egyesült vele. Keressünk időt, találjunk időt arra, hogy Jézusnál időzzünk. Ő valóban jelen van az oltári szentségben. Ugyanaz a Jézus, aki a Szentföldön járt, itt élt 33 évet a Földön, aki értünk szenvedett, meghalt, de föltámadt, és az oltári szentségben önmagát ajándékozza nekünk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
És az engesztelés nem más, mint felelősség, vállalás és a komoly felelősségünk felismerése, hogy másokért igenis felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk egymásért. Most nézzük az angyal második fatimai jelenését, hogyan zajlott le, és mit mondott az angyal. Érdemes nagyon figyelni az angyal szavaira is, azokra is, amiket tanít a kis látnokoknak, mert most ebben a rádió műsorban ugyanezt tanítja nekünk is. Ugyanúgy aktuális az angyali szavak, az angyali mondatok, mert Isten által mondja őket. 2 hónap múlva, 1916. július havának vége, vagy augusztus havának eleje táján az angyal másodszor is megjelenik a 3 gyermeknek. Így szól. Mit csináltok? Imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Hogyan hozzunk áldozatot? Kérdezi Lúcia. Mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. Én Portugália őrangyala vagyok. Mindenekelőtt fogadjátok és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. A második angyali jelenésben az első mondata az angyalnak egy kérdés, mit csináltok? Valószínűleg a gyerekek nem imádkoztak. Ugyanúgy mondhatja nekünk is a napunk nagy részében, kérdezheti tőlünk az angyal, hogy mit csináltok? Miért nem imádkoztok? Minden cselekedetünk, minden szavunk, minden imává válik, hogyha azt a szűzanyával és Jézussal tesszük. Azt mondja az angyal, imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus azt mondja, szüntelenül imádkozzatok. És azt is mondja az angyal, hogy Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ezen a három kicsi gyereken keresztül akarja Jézus és Szűz Mária. Jézus szent szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve gyakorolni az irgalmasságot az egész világ számára. Itt is mondja az angyal, hogy ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Szüntelenül imákat és önmegtagadásokat. Önmegtagadásokkal tele van az egész napunk, ha úgy akarjuk. Szinte minden pillanatban megtagadhatjuk önmagunkat, természetes vágyainkat, megtagadhatjuk természetes kielégüléseinket. Egy pillantás, ami kíváncsi, ide-oda kapom a tekintetemet, mert kíváncsi vagyok mindenre, mindent látni akarok, mindent tudni akarok, és nem kapom oda a tekintetemet, nem nézek oda, lesütöm a szememet, és nem elégítem ki a természetes kíváncsiságomat. És ha ezt nagyon nagy szeretettel teszem, mert nem az áldozatnak a nagysága fontos Isten előtt, hanem az a szeretet, amivel teszem, ezt a kicsi pillantást én, amit megtagadok önmagamtól, nagy szeretettel teszem, akkor nagyon sok léleknek válhatok a segítségére. Imádság, önmegtagadás. Liző Kisszent Teréz jut eszembe, aki ezekben a apró kicsi önmegtagadásokban óriási volt, ez volt a úgynevezett kis út, és például elmondta, hogy amikor készült az első áldozásra, akkor vett egy füzetet, és abba a füzetben minden nap írta az apró kis önmegtagadásait. És ismerhetünk belőle egy-kettőt, például leírta azt, hogy a mai szentmisén elhatároztam, hogy nem dőlök hátra a padban, hanem előrehajolva, kényelmetlenül ülöm végig az egész szentmisét. Mondta ezt kicsi első áldozásra készülő kis Teréz. Milyen ötletes, és ilyenből neki 20-30 volt naponta, amiket aztán majd az első áldozáskor mind ajándékként vitte Jézusnak, az ő szeretett Jézus elé, a betelt kis füzetét. És kérdezi itt is Lúcia, hogy hogyan hozzunk áldozatokat. És mondja az angyal, hogy mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Mindent áldozattá tehettek, minden áldozat lehet életünkben, amit Krisztus áldozatához kapcsolunk, amit panaszkodás nélkül elfogadunk, minden nehézséget, örömöt, életünk minden momentumát áldozattá tehetjük, amit aztán felajánlhatunk a bűnösökért, és hogy ezek által kikönyörögjük a bűnösök megtérését. És azt mondja az angyal, hogy így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. A békét ki lehet esdekelni szeretetből vállalt önmegtagadásokkal, imával. Nem nagyon tudjuk mi felfogni se az áldozatnak, se az imának a hatását, az erejét, de sejthetjük, akár a szűzanya tanításából tudhatjuk, hogy a rózsafűzér is óriási, hatású, és háborúkat lehet megállítani vele, természeti katasztrófákat lehet megállítani, megtéréseket lehet kieszközölni, tisztító tűzből lelkeket menthetünk vele. Gyerekeknek szoktam mondani, hittanórán, amikor minden hittanóra előtt elimádkozzuk a szokásos tized rózsafűzérünket, amit már nagyon megszoktak és megszerettek, és minden titkot kívülről fújnak. Szoktam mondani, amikor a rózsafűzért imádkozzuk, hogy gyerekek, most ezt elimádkoztuk. Van, aki odafigyelt, van, aki nem is tudott annyira odafigyelni, de együtt mondtuk, és azt mondta Jézus, hogy ketten vagy hárman együtt imádkoztok, ott vagyok veletek, ott vagyok köztetek. Jézus velünk imádkozott, ahol ott van Jézus, ott van a szűzanya is, tehát a szűzanya is velünk imádkozott. És így az együttes imánk következtében ki tudja, hogy hány háborút állítottunk most meg, hány gyermek kapott ételt, akik éheztek, vagy italt, vizet, akik szomjaztak, vagy ki tudja, hogy hány ember tért most meg ettől a mi imánktól, vagy hány ember szabadult a tisztító tűzből. És a gyerekek megértik ezt, és fölfogják, és egyre lelkesebben, egyre odaadóbban, és egyre nagyobb szeretettel imádkoznak kis engesztelő osztályok, kis hadserege Krisztusnak és a szűzanyának. Áldja meg őket a jó Isten. És azt is mondja még ebben a jelenésben az angyal, hogy mindenek előtt fogadjátok el, és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. Úgy a hétköznapjainkban is, napjainkban is vannak apróbb szenvedések, aztán vannak hosszabban tartó szenvedések, akár betegségek, vagy élethelyzetek, vagy szegénység, vagy nyomor, vagy megaláztatások, és nem is gondolunk bele, hogy ezeket a szenvedéseket föl lehetne ajánlani. Sokszor csak a szenvedésre tudunk koncentrálni, beszűkül a tudatunk, és nem jutunk el odáig, hogy ezt föl is ajánljuk, hogy az Istennek adjuk, és hogy érdemszerzővé váljon, és hogy ezáltal elfogadjuk a keresztet. Viennai Szent János mondja, hogy akárhonnan jön a kereszt, mindig Istentől jön a kereszt. Azok a keresztek is, amiket az Úr ad nekünk ajándékba, azok a keresztek is, amiket a világ tesz a vállunkra, bárhonnan jön a kereszt, bármilyen szenvedés, bármilyen nehézség, bármilyen megaláztatás, végső soron megengedte az Isten, és az Úrtól jön. És mind érdemszerzővé tehető, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, elfogadjuk, nem panaszkodunk, nem akarjuk eldobni magunktól, nem akarunk megszabadulni tőle, nem akarunk menekülni előle, hanem alázatosan elfogadjuk, mint Jézus elfogadta a keresztjét, és Krisztus keresztjéhez kapcsoljuk. Türelemmel elfogadni a szenvedést, a nehézségeket, a megaláztatásokat.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban az oltári szentségről elmélkedik Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel. Műsorunk a 2022. május 19-i adás ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a miskolci stúdióból a diósgyőri egyházközség rádiós csoportjával. A mai hangos hittanóránknak a témája az eukarisztia, az oltári szentség lenne. Nagyon sok plébánián ebben az időszakban járulnak a gyermekek, vagy akár felnőttek első szentáldozáshoz, és a május mindig ilyen szempontból is egy nagyon szép hónap, talán mindannyian visszagondolhatunk egy kicsit a saját első áldozásunkra is, akár tavasszal volt, akár később, és egy kicsit látva ezeket a tiszta lelkű első áldozó gyermekeket, újra értékelhetjük, hogy vajon a mi kapcsolatunk milyen az oltári szentséggel, az eukarisztiával. Most volt az eukarisztikus kongresszus, még talán itt cseng a fülünkben a himnusza, az imádság, amit a templomokban mondtunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak egy ilyen letudott esemény legyen ez, hogy na megvolt és akkor elfelejtettük, hanem hagyjon bennünk valamilyen fajta nyomot is. Ezért ma egy kicsit az eukarisztiáról, az oltári szentségről fogunk beszélgetni. A műsor elején szeretnék felolvasni egy néhány idézetet, vagy rövid pontot a katolikus egyház katekizmusából, hogy mit tanít az egyház az eukarisztiáról, hiszen mégiscsak egy ilyen hangos hittanóra, lássuk az egyház tanítását. Következőképpen beszél az eukarisztia szentségéről a katekizmus. A szent eukarisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára, és a bérmálás által mélyebben hasonlóvá vált a Krisztushoz, az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülnek az Úr áldozatában. Az eukarisztia az egyházi élet forrása és csúcsa. Az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és apostoli tevékenység, a szent eukarisztiához tartozik és rá irányul. Az oltári szentségben ugyanis benne van az egyház minden lelki java, tudnélik maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk. Röviden tehát az eukarisztia, hitünk összefoglalása és összegzése, így tudjuk ezt egy mondatban megfogalmazni, tanításunk egyöntetű az eukarisztiáról, és az eukarisztia megerősíti a tanításunkat. Egy teológiai idézet volt ez természetesen, amit most megpróbálunk egy kicsit kibontani. Mit jelent az, hogy befejezi az eukarisztia a keresztény beavatást?
Az első áldozásra gondolok, amikor először vesszük magunkhoz Krisztus testét és vérét, tehát én erre gondoltam.
Így van nagyjából, tehát így van a sorrend, ugye gyermekkorban, hogyha valaki a megszokott módon részesül a szentségekben, hogy ugye fiatalként, gyermekként a három beavató szentségben részesülünk, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy négyben, de itt a három beavató szentség, ugye a kettő együtt szokott lenni. Ugye van a keresztség, az oltári szentség és a bérmálás, ezek a beavató szentségek, ami talán érdekesség az, hogyha például valaki felnőttként tér meg, és nincs megkeresztelve, nem volt első áldozó bérmálkozó, a három beavató szentséget általában húsvét éjszaka egyszerre szokták kiszolgáltatni, vagy valamilyen más ünnep alkalmával, tehát amikor megkeresztelik, ugyanabban a szentmisében lesz első áldozó és bérmálkozó is, de ha valaki sorrendben veszi fel a szentségeket, ugye az első a keresztség, majd az eukarisztia és a bérmálás, ez a három beavató szentség, de az eukarisztia az, ami ezt teljessé teszi, hiszen a cél minden szentségnek a célja és a tanítása az, hogy elvezessen bennünket az oltárhoz, Krisztus asztalához. Van egy nagyon érdekes ilyen történelmi emlék ugye erről, tehát régen az ősegyházban a hitjelölteket, akik még nem voltak beavatva a szentségek által, csak készültek, vagyis katekumenek voltak, hittanulók, Őket például a Szentmisének a felénél, amikor véget ért az igeliturgia, szépen hazaküldték. Ma is vannak olyan közösségek, mint például a neokatekumenális közösség, akiknél például, akik nincsenek még megkeresztelve, hanem hitjelöltek, ők az eukarisztia liturgiájára a Szentmisének nem maradhatnak ott, hanem őket szépen kiküldik erről a részről. És ilyen például a görög katolikusoknál az a rész, amikor ugye azt énekli a görög katolikus pap vagy a diakónus a szertartásban, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Ez egy ilyen érdekes jelenete a görög katolikus liturgiának, általában mindenkinek megakad a füle ezen a felszólításon vagy ének részen, ugye ezen a kis liturgia részen, hogy mit jelent ez, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Hát ez azt jelenti, hogy ezután mondják a hitvallást, és akik nincsenek megkeresztelve és nem voltak elsárzók, azok eddig maradhattak a Szentmisén, és erről a részéről szépen már hazamentek. Meghallgatták az olvasmányokat, énekelték a zsoltárt, meghallgatták a prédikációt, de az áldozati részben már nem vehettek részt, csak a megkeresztelkedésük és az első áldozásuk után. Ez így volt az ősegyházban, ez teljesen természetes volt. Ezzel növelték egy kicsit a hittanulóknak a vágyát, hogy vajon mi történik azon a részen, amin mi nem vehetünk még részt. És ez egy óriási ünnep volt, amikor ők is ebbe a titokba beléphettek, hogy az első áldozások alkalmával feltárult előttük az oltári szentségnek a titka, a misztériuma, és ők is részesülhettek benne. Tehát ezért nevezi így a katekézis, vagy katekizmus, hogy az eukarisztia befejezi a beavatást, mert hogy elérte a célját a keresztelés, a szentgyónás, a bérmálás, elérte a célját, hogy megérkezett az illető az asztalhoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos. Aztán utána azt mondja, hogy az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülünk az Úr áldozatában. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a mi katolikus hitünk szerint a Szentmise az asztal közösség. Tehát az első Szentmise az nagy csütörtökön az asztalnál történt, vagyis a Szentmise csúcsa az étkezés, az a szakrális vagy szent étkezés, amelyre nem földi értelemben kaptunk meghívást, hanem az Úr Jézustól személyesen, aki azt mondja, hogy aki nem eszi az emberfia testét és nem iszza az ő vérét, abban nem lesz élet, ezért meghív bennünket az élet forrásához. És utána a következő pont azt is mondja, ugye, hogy az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Na és akkor itt megállunk a katekizmusnak a tanításával, és akkor lássuk a gyakorlatot, mert mindig nagyon szép az elmélet. A kérdés az, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ti hogyan élitek meg most, és hogyan éltétek meg korábban ezt a tapasztalatot? Mit jelentett neked például, Kriszta, az, hogy gyermekkorban elsajáldozhattál, és hogy akkor mit értettél meg ebből például? Vagy mi volt az, ami segített téged abban, hogy ezt jobban elmélyítsd? És te hogyan tanultad az eukarisztiát, vagy mit tanultál meg elsőként, mi volt az első tapasztalatod a szent áldozásról? Kezdjük Krisztával akkor a gyermekkortól.
A hittanórákon ugye nagyon jó felkészítést kaptunk szerintem. Tehát mindent megtanítottak nekünk, ami szükséges, és nagyon lelkiismeretes atyákkal voltunk. Én abban a korban szerintem nem voltam elég érett arra, hogy első áldozó legyek, úgy gondolom. Tehát mindent szépen megtanultam, meg otthon is ugye együtt imádkoztunk minden este a családdal. Ennek ellenére nem éreztem magam érettnek. Nekem ami megmaradt, az a gyónás volt, és abból is a súlyos bűnök, valamint a szentségtörés. Most nem azon nevetek, hogy súlyos bűn és szentségtörés, hanem hogy sajnos ez maradt meg. Tehát egy kicsit ilyen...
Na, jó tudom, kis porosz módszer.
Igen. Tehát, hogy ezek maradtak meg, és arra emlékszem, hogy minden egyes, tehát én komolyan vettem a gyónásot, hogy hetente, sőt azért volt olyan, hogy ki kellett zavarni a gyóntatószékből, naponta mentem gyónni. És akkor ugye ezt is később magyarázták el, hogy azért ez nem egészen így van. És az oltári szentségre nagyon kevés figyelmem jutott így, mert ugye mindig az volt bennem, hogy vajon mehetek-e áldozni, vajon milyen bűneim vannak, stb. És csak elvonták a figyelmet a lényegről.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt látom én is a templomban, hogy valaki jött húsvétra meggyónt, húsvét vasárnap áldozott, és utána többet nem jön egész évben, mert annyira el van foglalva ez, hogy hát már biztos, hogy eltelt egy hét, ő már még egyszer nem jön elgyónni, de lehet, hogy nincs is súlyos bűne, de egyszerűen úgy gondolja, hogy egyszer meggyónt, megáldozott, és akkor többször már nem kell neki, csak majd jövő húsvétre. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy biztos, hogy nagyon sok emberben ott van ez a kérdés, hogy mehetek-e áldozni? Vajon vannak-e olyan bűneim, ami miatt nem mehetek áldozni? Vagy nagyon sokan jönnek áldozni úgy, hogy igazából nem jöhet áldozni. Nem tudom, benned ez mikor tisztázódott, hogy mikor mehetsz és mikor nem?
Hát apránként egyébként, mert ugye a bűneimet apránként ismertem fel, tehát hogy így nyílt fel a szemem, meg egyre közelebb kerültem Istenhez, Jézushoz, úgy egyre inkább ismertem meg saját magam a bűneimet, és ugye nyílt fel a szemem. De olyan jó, hogy tényleg Isten olyan gyengéden csinálja ezt, tehát hogy nem fájdalmasan jöttem rá ezekre, hanem így ráeszméltem, és akkor utána tudtam bocsánatot kérni ezekért a gyuntatószékben, vagy akár a szentmisében, mondjuk bocsánatos bűn volt. És akkor utána nyilván azt a tudva és akarva követek el valamit, az a bűn, ugye ezt megtanultuk, az a súlyos bűn, hogyha a 10 parancsolat ellen, ugye, és akkor nyilván, hogyha ebből elkövetek olyat, ami, hát ebből elkövetek egyet is, akkor nyilván gyógynom kell, és akkor nem mehetek el. De ellenkező esetben megyek, mert Pió atya is azt mondta, hogy ha lehet, akkor ne tagadjam meg magamtól a szent áldozást. Tehát ha mód van rá és áldozatok, akkor mindenképpen áldozzak. Jó, nyilván a súlyos bűn, ha nincs, akkor abban az esetben mindenképpen. Tehát, hogy nem lehet az, hogy egy bocsánatos bűn, vagy bármi eltántorítsam, az kísértés szerintem. És nagyon-nagyon sokszor nekem például a szent mise közben szokott jönni. A szent áldozás, hogy hó, hát nem mehetsz áldozni, hát ez is ez volt, és nem mehetsz, és akkor utána kiderül, hogy mégis mehetek. Pontosan nem kiderül, hanem úgy döntök, hogy de megyek, mert hiszen tudom, hogy nincs súlyos bűnöm.
Az én kenyerem, rád éhezem. Te vagy az élet kenyere, táplálj engem. Te vagy az én kenyerem, rád éhezem. Te vagy az élet kenyere, az én kenyerem, rád éhezem. Te vagy az élet kenyere, táplálj engem. Én kenyerem, rád éhezem. Te vagy az élet kenyere, táplálj engem. Te vagy az élet kenyere,
akkor erre még majd visszatérünk, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nézzük meg a másik oldalt, Timi és az eukarisztia.
Hát ugye nekem a gyerekkori rész az kimaradt az életemből, de azért én fiatal felnőtt voltam, amikor az első áldozásban először részesültem. És ugye ezt én már többször elmondtam, tehát nekem a keresztelés is az első áldozás volt, egyszerre a bérmálkozás történt később. És én arra emlékszem, hogy én borzasztóan vártam, nagyon-nagyon vártam, hogy részesedhessek végre ebben a szentségben, és nekem is a félelmem egyébként az volt, erről is már szerintem szó volt, abban az adott pillanatban olyan lelki tisztasággal tudjak odajárulni az Úr asztalához, mint amivel kell. És ugye erről utána sokat beszélgetünk, vagy előtte is sokat beszéltünk, de utána is a felkészítő atyával, hogy mi az, amire oda kell figyelnem, hogy mi az, amit tényleg, amit Krisztus is elmondott, hogy mi az, ami olyan bűn, amit meg kell gyúrni, mi az, ami egyáltalán ugye magával a bűnről is ugye nagyon sokat kellett beszélni, hogy be tudjam kategorizálni egy kicsit, meg tudjam fogni, hogy el tudjam érett fejjel is dönteni, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nekem ehhez nagyon sok idő kellett egyébként, tehát évek teltek el, amíg már úgy tényleg a magam biztonságával el tudtam dönteni, tehát addig is nagyon sokat segített nekem a felkészítő atya. Most szerintem az elmúlt pár év az, amikor tehát eltelt azért közt elég sok idő az első áldozásom, és ugye nyilván a hitbeli életemben, ahogy próbáltam fejlődni, én úgy gondolom, hogy az elmúlt jó pár év az, amikor valóban megértem arra, hogy értem is, és érzem is azt, hogy milyen felelősség és milyen kegyelemet kapok azzal, hogy áldozáshoz járulhatok.
És mi segített neked, vagy mik voltak, amikor például készült, és az atyával rendszeresen beszéltél, a legnagyobb ilyen aggályaid az áldozással kapcsolatban?
Hát én méltó vagyok erre. Tehát ez hogy megérdemlem-e ezt a kegyelmet, hogy egyáltalán oda kerüljek. Tehát felnőtt fejjel szerintem ez az egyik legnagyobb aggálya az embernek, hogy nekem ugye elég hosszú volt ez az út, amíg eljutottam addig, hogy egyáltalán keresztényé váljak. És hogy én tényleg megértem, megértettem azt, hogy Jézus hív, és azért hív, mert érdemes vagyok arra, hogy ott legyek vele. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz út volt. Tehát nekem nagyon sok kétségem volt ebben, hogy tényleg megérdemlem-e.
Hogy tudtad például ezt legyőzni, és hogy jutottál el arra, hogy igen, megérdemlem, és megyek boldogan áldozni?
Hát,
nem tudom, lehet, hogy ez másba is probléma, és mondjuk egyszer-kétszer eljön, aztán többet nem jön.
Hát én egyébként arra, amit mondtál, hogy eljönnek húsvétkor, meggyúnnak a szentgyúnás után, pedig áldoznak, én azt is látom, hogy ugye nagyon hangsúlyos az, hogy ez kötelező. Tehát én ebben is látok problémát, hogy ugye ez nagyon hangsúlyos a hittanunk tanításában, hogy ez kötelező ünnep, és ekkor minimum ekkor meg kell áldozni, vagy meg kell gyúlni és áldozni lehet utána. Tehát lehet, hogy az emberekben egy kicsit tudatosodna, hogy amit szoktál is gyakran emlegetni, hogyha valaki meghív az asztalhoz, és nem járulunk oda, akkor, vagy meghív vendégségbe is nem járulunk az asztalhoz, az milyen dolog. Tehát, hogy ezt egy kicsit át kéne alakítani az emberek felfogásában.
Olyan érdekes vienai Szent Jánosnak találtam itt egy-két gondolatát meg, erre reflektál, biztos. Ő ugye tudjuk, vienai Szent János, hogy egy falusi plébános volt, ez a jelző ragadt rá, ugye, az évek során, hogy a falusi plébános, az arszi plébános, aki kvázi büntetésből került a kisfaluba, mert gondolták, hogy úgyis nagy közösséget nem tud, de nem volt egy nagy lumen, és akkor gondolták, hogy na majd ott a kisfaluba sokat nem árthat, és ugye hát mindenki megtért körülötte. És akkor például, amikor az oltári szentségről beszél, biztos, hogy neki is ez volt a tapasztalat, hogy mondták az emberek, hogy ők nem méltók az áldozásra, a gyónásra, stb. És így prédikált egyszer nekik, azt mondja, hogy ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, hogy nem vagytok azok, de szükségetek van őrá. Ez az első mondat. Aztán így folytatja, ha az Úr méltó voltunkra gondolt volna akkor, soha nem alapította volna meg a szeretet szentségét, mivel erre senki sem lenne méltó a világon. Ő akkor nem méltó voltunkra gondolt, hanem a szükségleteinkre. Arra, hogy mindannyiunknak szükségünk van őrá. Tehát milyen érdekesen kihozza ezt a nehézséget, ezt az emberi nehézséget, hogy olyan méltó vagyok-e áldozni, és hogyha az ember belegondol, akkor hétről hétre vannak olyan hibák, amit elkövetek, visszaesek, stb. Mindig mondhatnám, hogy nem vagyok méltó. És azt mondja vienai Szent János, hogy oké, valóban az ember nem tud méltóvá válni arra, hogy érintkezzen a legszentebbel, a jó Istennel találkozzon, akkor soha nem lenne erre senki méltó, de az Isten ezen túlmegy, és a mi szükségleteinkre gondol, amikor találkozik velünk, hiába, hogy nem vagyok méltó rá, de azt tudja az Isten, és tudom én is, hogy szükségem van arra, hogy találkozzak. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy méltó ugyan nem vagyok, de szükségem van arra, és az Isten ennyire közel jön, és ennyire mondjuk úgy, hogy megalázkodik, hogy méltatlanságom ellenére is jön, mert tudja, hogy szükségem van rá, és ez az Isten élmény, ez az igazi csoda, hogy ezt átélem, hogy annak ellenére, hogy én hibázok, annak ellenére az Isten újra és újra lehetőséget ad nekem, hogy találkozzak vele. Hát ez egy hihetetlen dolog, hogy tényleg a jó Isten előtt bármikor megállhatok. Nem kell szégyenkeznem, nem kell aggodalmaskodom, mert tudom, hogy ha hibáztam, akkor is mehetek, megállhatok a jó Istenet, és kérhetek tőle bocsánatot, és az Isten soha nem tagadja meg a bocsánatot. Mindig ad új lehetőséget. Tehát ezek hihetetlen dolgok, és milyen érdekes, hogy ezt megfogalmazolja a Vianai Szent János, hogy valóban nem is ezen kell nekünk rágódni, hogy méltó vagyok vagy nem, hanem arra kell rájönni, hogy szükségem van az Isten kegyelmére. Tehát ez a legnagyobb dolog. És ma mit jelent számotokra az eukarisztia, az oltári szentség? Az alapján, amit elvben vagy elméletben tanultatok róla korábban, ahhoz képest most felnőttként, mi az, ami megmaradt, és mi az, ami változott?
Én hiszek benne, hogy nekem mondjuk mindent jelent. Tehát nem, most ez kicsit ilyen nagyot mondóan hangzott, de hogy... Tehát, hogy a gyógyulást, azt, hogy megmaradjak a mindennapi élet nehézségeiben, tehát az életet igazából. Mert hogy amikor beteg vagyok, én annyira hiszek benne, hogy mondjuk elmegy, akár lelkileg bánt valami, tudom azt, hogy ha magamhoz veszem az oltári szentséget, így Jézus, ahogy bennem él, és mondjuk hozzám költözik, akkor tudom azt, hogy ő segít nekem, utat mutat, sugal, stb. Meggyógyulok, tehát én volt egy időszak egyébként, amikor nem áldoztam nagyon-nagyon sokáig, pontosan ilyen gyónási problémák miatt korábban, és tudom azt, hogy mi a különbség az akkor és a mostani életem között. Tehát akkor, mintha egy mocsárban mászkáltam volna, egy két számmal nagyobb gumicsizmába, hogy állandóan kicsúszottam visszamenni, és akkor valahogy felemelni a lábam, hogy tovább tudjak menni az életemben. Még egy lépést. Ma ez egyáltalán nincs. Megvannak a nehézségek, de annyi erőt kapok, hogy ahhoz képest suhanok. Tehát a különbség az szinte kifejezhetetlen. Szerintem.
Nekem megerősítést. Tehát a hitbéli megerősítést kapom meg, amikor áldozok, meg egyfajta megtisztulást. Pont így, hogy próbálok azért mindig hétről hétre az oltári szentség elé járulni, és rendszeresen gyúlni. És úgy gondolom, hogy ez segít át úgy a mindennapokon. Tehát azért minden nap megvan a maga kísértés, ami ugye azért támad a gonosz. Tehát főleg úgy gondolom, hogy most egyre inkább. És nagyon sokat segít az, hogy áldozhatok, tehát ugye az eukarisztiát magamhoz vehetem.
Ez biztos, hogy mindannyiunk számára egy megerősítés, és ezért nagyon jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi történik, amikor az eukarisztiát magamhoz veszem, és hogy mi történik abban a pillanatban, amikor az Úristen beköltözik az életemben. És ezért nagyon fontos, hogy az eukarisztiáról tudjunk, az eukarisztiát ismerjük, foglalkozzunk vele. És most az első áldozások időszakában ezért is jutott eszembe ez a téma, hogy egy kicsit erről beszéljünk. Talán még amiről szót kell ejtenünk, ugye, az, hogy a bűnbánat mennyire fontos. Akkor is, hogyha úgy érzem, hogy csak bocsánatos bűnöm van, nem tudva és akarva követtem el, nagyon fontos, hogy a szent áldozás előtt ezeket is megbánjuk. Őszintén a Szent Mise bűnbánati imádságában a mise elején, amikor megyek a sorban a szent áldozáshoz, akkor is felindítani a bánatot, hogy én most őszintén akarom az oltári szentséget tiszta lélekkel magamhoz venni, ez nagyon fontos. Viszont, ami még fontosabb, hogyha tudom, hogy halálos bűnöm van, tudom, hogy nagyon régen nem gyóntam már, tudom, hogy szükségem lenne a szentgyónásra, de kimegyek áldozni, mert úgy gondolom, hogy hát mások is bűnösebbek nálam, és kimennek, ugye hányszor hallottam el, hogy ó, tudom én, aki megy ott áldozni, az is milyen bűnös, az is követel bűn, meg stb. És nem tudom azt, hogy például lehet, hogy a mise előtt éppen gyónt és megbánta, de azt már nem láttam. És eldöntöm, hogy hát akkor én is kimegyek áldozni, mert a másik is megy, vagy szégyenből, hogy ne mondják, hogy én nem mentem, akkor kimegyek, beállok a sorba. Ezt soha nem szabad megtenni, hogyha a lelkiismeretem nem tiszta, mert ez visszaérés a Jóisten kegyelmével, irgalmával, pont azzal, amiről Vianai Szent János beszél, hogy az Isten nem a méltóságot, hanem a szükségleteinket nézi, de nem élhetek ezzel vissza. Tehát a szentgyónás, a bűnbánat az miattam fontos, hogy szembenézzek saját magammal is, hogy ki vagyok, hol tartok, honnantól hová jutottam az előző gyónásom óta, letegyem azt, amit hordozok, és megkapjam a megbocsátó feloldozást. Így mehetek az oltári szentséget ugye magamhoz venni. Azt gondolom, hogy még nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, de a műsoridőnk végéhez értünk, úgyhogy következő műsorban, ugye még szintén az első áldozások időszakában leszünk, úgyhogy folytatjuk azzal, hogy hogyan is, meg minképpen kell kimenni az áldozáshoz, milyen fajtái vannak a szent áldozásnak, hogy kell áldozni kézben, nyelvre, milyennek a története, és egy kicsit arról is beszélgetünk majd, hogy miért nem minden szentmisében két szín alatt áldozunk, csak a szentostyával, úgyhogy ezzel várjuk a kedves hallgatóinkat a következő hittanórán. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Isteni arc, testemet, lelkemet, engem akarsz, eljössz ma végtelen. Egyszerűségben, tova tűnt bennem, béke lett bennem a harc. Sebeit érintik, sebeimet, gyógyítsd meg múltam és jelenem. Hogy holnap és örökké a szívemben élhess, kezedbe tettem, fogadd el mindenemet. Alleluja, 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 alleluja. Jézus a véred, gyógyítsd meg múltam és jelenemet. Maradj még kérlek, mert közel az éjjel, bennem a béke, szívemnek otthona lett. Kenyérbe rejtett isteni kép, csókot vált forrón a föld és az ég, a szerelem égő áldozatában, lelkemnek csendjén, Istenek Isten elé. Isteni kép, csókot vált forrón a föld és az ég. Hangodat hallom hív, és tudom, hogy vársz rám, örökké zengem, alleluja, 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 alleluja,
kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Műsorunk a 2022. május 19-ei adásunk ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István rá.